Magyarok ébredése 4. Kell egy vezető. Papfalvi Gábor bejegyzése. Forrás publika.hu. A politikai választások illúzió csupán. Nem ezen múlik az ország sorsa. Nem így dől el, ki lesz a vezető. Azt hiszed, nem számít, miként élsz? És közben azt hiszed, számít, kire szavazol? Pont fordítva van. Nem az fontos, kire szavazol, hanem az, hogy miként élsz. Ez dönti el az ország sorsát, és azt is, hogy ki lehet a vezetőnk. Hogy miért van ez így, arról szól ez a cikk. Az előző részben addig jutottunk, hogy a változások érdekében közelíteni kell a napi valóságunkat a vágyainkhoz, a célkitűzéseinkhez. Ehhez pedig el kell kezdenünk azt csinálni, amit helyesnek érzünk. Tehát nem azt, amit mások várnak, nem azt, amit szokás, hanem azt, amit mi helyesnek érzünk az adott élethelyzetben. Ez elég magától értetődőnek tűnik, de mint a mellékelt ábra, vagyis az életünk mutatja, ezt eddig nem így csináltuk. Megvan a belső vágy, akarat, hogy másként menjenek a dolgok. A saját életünkben épp úgy, mint össztársadalmi szinten. Van, aki csak kicsit változtatott eddig, van, aki többet. Jól is van ez így, egyik lépés követi a másikat. Valami készülődik. Na nem azért, mintha az egyes emberek rendszerváltásra készülnének, de mi magunk sem tudjuk, hogy saját életünk aprónak tűnő változásai milyen dominóhatásokat indítanak el. Miközben az első dominók, mintha már eldőltek volna, a kép még inkább statikusnak tűnik Magyarországon. A felszínen legalábbis. A nagyobb változások lehetőségét még nem hisszük el, és mintha még várnánk valamire. Mintha arra várnánk, hogy történjen valami. Mintha egy jelre várnánk, akár esemény, akár személy formájában. Például, hogy jöjjön valaki igaz tudással, tiszta szívvel, hogy vezesse a változást. Egy vezető, aki átviszi a magyarságot az előtte álló úton. Tényleg kell, és lesz is, aki vállalja ezt az embert próbáló nemes feladatot. Ám valami okból ez eddig még nem történt meg. Erről második Rákóczi Ferenc és a szabadságharc története jut eszembe. Egy kicsit emlékezzünk vissza, mi is volt akkor, ez majd segíteni fog saját történetünkben is. A 17. század végére Magyarország kritikus helyzetbe került. A török kiűzését követően az addigra teljesen kivérzett országra rátelepedett a Habsburg Birodalom. Megszálló és adószedő hatalomként. A század utolsó 20 évében több adót szedtek be, mint előtte az egész században a törökök. Megcsinálták, mert magyar hivatalok helyett az udvari kamara irányított. A korabeli magyarországi arisztokrácia is sajátosan megosztott volt a központi hatalom és a magyar nemzet iránti hűségében. Ez teljesen emlékeztet a mai helyzetre. Akkor a török uralom után voltunk legyengülve, most az orosz uralom után. Akkor a törökök kivonulása után visszatelepedett ránk a Habsburg Birodalom. Most az oroszok kivonulása után telepedett ránk a hasonló, közben globalizálódó gazdasági hatalom. Akkor a földeket elvették, vagy meg kellett pénzen váltani. Most a kárpótlási jegyes ügyeskedés és a privatizáció vitte el a vagyont. További hasonlóság a két korszak között a vezető elit megosztottsága. Lojalitási ellentmondások központi hatalom és a magyarság között. Lehetne még tovább sorolni, de látható, hogy a Rákóczi kor és napjaink között vannak komoly párhuzamok. Ha akkor ilyen lehetetlen helyzetből képes volt az ország egy évtizedes szabadságharcot vívni, akkor ma sem lehetünk kevésbé optimisták a lehetőségeinket illetően. Akkor második Rákóczi Ferenc személye kellett ehhez a változáshoz. Az utolsó erdélyi fejedelem személyes visszaemlékezéseiből tudjuk, hogy ő azonban nem akart vezető lenni. A magyarok szorongatott helyzete és a tény, hogy az emberek egy része már fel is lázadt, megváltoztatta ezt. A helyzet vezetőért kiáltott, és ő felkérést kapott. És bár sosem vágyott erre, felvállalta a feladatot, és élére állt a formálódó ellenállásnak. Aztán rögtön az elején már meglepetés érte, mikor rájött, hogy aminek az élére állt, az még annál is sokkal szerényebb, mint amiről addig hitte, hogy kevés. Alig volt embere, nem volt fegyverzet, és nem volt pénzügyi forrása sem. Gyakorlatilag a szándékán és maroknyi, rosszul felfegyverzett emberen kívül semmi nem volt a kezében. Kezében valóban nem, de volt a szívében, és a magyarságban egy olyan erő, az a már említett szellemiség és minőség, ami végül filmbe, vagy inkább mesébe illő fordulatokat hozott. Második Rákóczi Ferenc fejedelem vezetésével a kivérzetnek tűnő és anyagilag megsemmisült magyarság sikeresen szembeszállt az anyagiakban hatalmas birodalommal. A békeszerződés pedig megmentette az országot a beolvadástól, és létfontosságú eredményeket ért el, melyek nélkül ma nem lehetnénk itt. De mi is történt? Amikor a nemzet a változás irányába mutató cselekvő akarattal lépett fel, akkor meglett a megfelelő vezető is. Nem fordítva, nem magától jött, és nem akart hatalmat. A magyar és lengyel koronát is visszautasította. Visszatérve mai helyzetünkre, érdemes lehet ezen elgondolkoznunk. Akinek odaadnánk a hatalmat, az nem kéri. Aki pedig kéri, annak nem kellene odaadni. Akkor most mi legyen? Hogyan lesz itt alkalmas vezető? Szerintem először alkalmassá kell válni arra, hogy a megfelelő vezető megjelenhessen. Vagy fordítva nézve. Mi lenne, ha megjelenne egy tiszta, bölcs, erős, felemelkedett vezető? Ha nincs, aki mögé álljon, ha nincsenek hasonló társai, ha félünk támogatni, ha inkább nem szólunk, nehogy baj legyen, akkor mihez kezd a mi vezetőnk? Egyedül nem megy semmire. Második Rákóczi Ferenc támogatottsága végig megvolt. Ehhez kellett az ő szellemi erkölcsi nagysága, de épp úgy kellett a követői bizalma és belső ereje. Vagyis az emberekben a maguk szintjén épp úgy kellett léteznie egyfajta szellemi erkölcsi tartásnak, mint a vezetőben. A kettő csak együtt működik. Ne feledkezzünk meg arról, hogy a végrehajtás az emberek kezében van. Mondhat bárki bármit, ha a tömeg nem csinálja meg. A vezető módszerét és irányítását elfogadja az osztályvezető, az övét a csoportvezető, az ő kérését pedig elfogadja és végrehajtja az alkalmazott. Így működik egy rendszer. Tehát mi működtetjük? Álljunk meg ennél a kulcsgondolatnál még egyszer. Bármelyik szintjén is állsz a rendszernek, te is működteted. És nem tetszik a rendszer? Akkor változtass. A munkahelyeden, a családodban, a postán, vagy bárhol. Állj ki azért, ami szerinted helyes. Így lesz hatásod. Így számítasz. Így leszel önmagad. És csak így változhat a rendszer is. Egyrészt azért, mert mi magunk változtatjuk meg, másrészt azért, mert ilyen közegben megjelenhetnek azok a vezetők, akik ehhez a helyzethez illeszkednek. Általában kevésbé vagyunk őszinték, kicsit trükközünk, szerepeket játszunk a munkahelyen, a párkapcsolatban, az élet különböző területein. Ezért ennek a viselkedési formának megfelelő vezetőink is vannak. Nem rossz szándékkal csináljuk ezt, csak hát a világ így működik, ezt mondjuk magunknak. Meg persze félünk is, hogy mi lesz, ha felvállaljuk a véleményünket, vagy a hibánkat. Aztán, ha ugyanezt csinálják a vezetők, például egy hibás lépést nem belátnak, hanem körbehazudják, akkor az nekünk rosszul esik, és változásért kiáltunk. Pedig ez csak tükröződés. Szükségszerű tükröződés. Valójában a közélet nem más, mint a társadalom tükre. Kölcsönös persze, mert egymásra hatnak. De szó sincsen egyoldalúságról, miszerint a vezető dönt, a többség elszenvedi. A vezető ugyanúgy kénytelen alkalmazkodni azokhoz, akiket vezet. Kis csoportokban és nagy tömegben egyaránt. Gondoljunk csak arra, hogy miért csinálnak folyamatosan közvéleménykutatást. Muszáj tudniuk, hogy mit gondol a tömeg, és igazodniuk. Szeretnénk igaz, erős és bölcs vezetőt a magyarság élére? Akkor teremtsük meg az alkalmas közeget hozzá. Saját életünkben, közvetlen környezetünkben beszéljünk úgy, cselekedjünk úgy, ahogy helyesnek tartjuk. Lehet, hogy ez eltér attól, amit a szomszéd helyesnek gondol, ez természetes dolog. A változást az hozza, hogy így igazak leszünk, hitelesek, önmagunk előtt. Ez azért óriási változás, mert ilyen közeg tartósan nem tűr meg ettől eltérő vezetőket. Szükségszerűen ledobja magáról, mert nem tud összekapcsolódni. Önmagukat felvállaló, saját pozíciójukban, önmagukban erős alkalmazottak előtt nem áll meg egy színészkedő vezető. Úgy is mondhatnánk, hogy nem lesz kompatibilis. A félelem vezérelt hatalmi eszköztár pedig nem működik, mert nincs mitől tartani ilyen esetben. Egy alkalmazott, határozott fellépésével szükségszerűen hat a közvetlen vezetőjére. És a lánc így fut végig a hierarchia csúcsáig. Ez így működik. Oda is, és vissza is. De lépéseket nem hagyhatunk ki. Egy alkalmazott nem tud közvetlenül hatni a felső vezetésre egy személyben. Mindenki csak a saját környezetében képes érdemben hatni, és onnan gyűrűzik tova. Ha nem változtatok magamon, és ezáltal a környezetemen, akkor teljesen hiába várom, hogy mire a lánc felér a csúcsra, ott minden szép és jó lesz. Nagyban sem fog működni az, amit én kicsiben nem tudok megcsinálni. Ha gumicukortéglákat adunk az építkezéshez, akkor ne lepődjünk meg, ha dülöngélő gumicukortákolmányt kapunk. Helyette adj inkább téglát, és akkor erős téglavár lesz. Jöjjön most ide egy munkahelyi példa. Hadd meséljem el azt az esetet, ami talán segít megvilágítani ennek a gyakorlati olvasatát, amiről eddig beszéltünk. Hogy miként működtetjük mi a rendszert. A példa igaz történeten alapszik, pár éve történt egy magyarországi cégnél. A vállalatnál az egyik részleg komoly gondokkal küszködött. A tervezett mérőszámokat távolról sem tudták hozni. Vezetők jöttek, mentek, de nem tudtak érdemi változást elérni. Szükséges folyamatfejlesztések a komplexitásuk és időigényük miatt nem is kezdődhettek meg. Helyette inkább ígéretesnek beharangozott, de eredménytelen, kishatású projektek voltak a változásra. Ezek érdemi változást nem hoztak, ráadásul közben újabb erőforrásokat igényeltek, tovább rontva a helyzetet. Amit eddig elmondtam, az modell szinten ráhúzható a rendszerváltás utáni Magyarországra is, igaz? Szóval ezen a munkahelyen az egyébként rossznak mondott eredményeket is csak jelentős túlórával és nehéz munkával tudták elérni, aminek tetejére jöttek még a javítást célzó, de valójában kudarcra ítélt projektek. A dolgozókat még tovább terhelték, azok egyre elégedetlenebbek voltak. Egyre többen mentek el a részlegről, és a maradók pedig motiválatlanok, fáradtak voltak. Hiába tudták, hogy amit a vezetők csinálnak nem lesz jó, hiába szenvedtek tőle maguk is, mégis megcsinálták. Miért? Más-más okból, de volt pár közös jellemző. Mindenki úgy érezte, hogy ő túl kis pont a változáshoz. Féltek felvállalni a saját véleményüket, tartva a következményektől. Érezhető volt a feszültség, és addig növekedett, míg nem egyre többen kezdtek el a problémáról nyíltan beszélni. Eddig a dolgozók elszigetelt problémás esetekről hallottak, ezért egyéni személyes problémáknak tűntek inkább ezek a helyzetek. De amikor többen is felvállalták a konfliktus helyzetet, akkor valami megváltozott. Kialakult egy légkör, ami egyértelművé tette, hogy nincs tovább így, mert rendszer szintű a probléma nem egyéni. Nem egyes személyekkel van a gond. A kialakult forradalmi helyzet kezelésére a részleg új vezetőt kapott, akinek nem volt más választása, mint a teljes átszervezés és újabb források bevonása. Ekkor már nem működött a túlórával megoldjuk módszer, mert nem volt, aki túlórázon. Olyan vezető jött, aki ennek a helyzetnek a kezelésére volt alkalmas, és inkább a vezetőségből hajtotta ki a szükséges forrásokat az átszervezéshez. A változás végül sikerre járt. Olyannyira, hogy a dolgozókat elismerték, jutalmazták a sikeres projektért. Kevesebbet dolgoztak, és mégis jutalmat kaptak. Mi kellett ehhez? A felvállalás. Amíg összeszorított fogakkal, de megcsinálták azt, amit nem tartottak jónak, addig nem volt változás. Vezetők jöttek, mentek, nem volt változás. Sőt, kifejezetten gyengének mondták a részleg teljesítményét, nem volt jutalomkifizetés, csak túlóra és feszültség. Miután viszont felvállalták a problémát, másként kezdtek el viselkedni, új helyzet alakult ki. És ez az új helyzet kényszerítette ki egy olyan vezető megjelenését, aki ezen helyzet kezelésére volt alkalmas. A majd kihajtón belülük módszer már nem működött. Csak olyan valaki volt alkalmas, aki az adott közösség aktuális viselkedéséhez illeszkedő módszereket követett. Így a történetünkben az emberek értelmesebb munkát végeztek, kevesebbet dolgoztak, és a végén még elismerést is kaptak. Ezt a változást csak maguknak köszönhetik. Az évekig tartó értelmetlen áldozatokat is, és a változást is maguknak köszönhetik. Bár a döntéseket a vezető hozta hivatalosan, az irányt a közösség adta meg. Azt hiszem, valahogy így lesz ez majd velünk is. Amíg elfogadjuk és működtetjük a jelenlegi rendszert, bármennyire jogos lenne a változás, az nem történhet meg. Miattunk nem. Miattunk nem történhet meg. Amikor viszont úgy döntünk, hogy változtatunk, akkor változás lesz. Miattunk lesz változás. És ebben a megváltozott közegben megjelennek majd, maguktól kiválasztódnak azok az emberek, akik alkalmasak vezetőnek. És mivel jár ez nekünk? Felvállalni önmagunkat bizony kockázatokkal járhat. Ám ha nem állunk ki önmagunkért, az is kockázatos. Egyrészt, mert nyilvánvalóan benne ragadunk a kipróbált rossz helyzetben. Ráadásul szép lassan az önértékelésünket is elkoptatjuk, az élet egyre nehezebbé válik, és úgy érezzük, hogy minden ellenünk van. Hogy is lehetne mellettünk, ha nem nyilvánítjuk ki, mit szeretnénk? Tudd, hogy számít, amit érzel, amit mondasz és teszel. Csak az számít. Ha elfogadjuk a kockázatát annak, amit saját véleményünk, vagyis önmagunk felvállalása jelent, akkor egy dolgot már biztosan nyerünk. Az önbecsülést. Lehetnek konfliktusaink, lehet, hogy valaki nem ért majd egyet velünk, de megnyitjuk a lehetőségét annak, hogy olyan változások legyenek, amiket mi szeretnénk látni. Így lesz értelme önálló egyéniségünknek, és elindul egy felfelé tartó fejlődő spirál, amelyben önképünk és élethelyzetünk egyaránt javul. Egyénileg, és utána szükségszerűen társadalmi szinten is. Lesznek változások, és lesz vezető is.